Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Klinikai és pászorálpszichológus vagyok, felsővezetői coach és szexológus, és ötgyermek édesanyja. Tehát nem csak mint pszichológus állok itt, hanem mint valaki, aki lassan elmondhatja, hogy majdnem mindet felneveltem, de még az ötödik érettségi előtt elmondtam, hogy akkor gyújtom be, vagy be a veszélyességi pótlékra a kérelmemet, amikor ő is túl van rajta. Tehát az egészséges család kapcsán gondolkozunk itt most együtt, és érdekes volt erre az előadásra felkészülni, hisz ugye az egészséges család egy olyan tág fogalom, van, aki azt mondja, hogy át 5 pontban meg tudja fogalmazni, van, aki azt mondja, hogy 38-ban, mondtam 38-at egy órába bepréselni, de hát valamit megpróbáltam összerakni, hogy mi az, amit én látok nap mint nap, mi az, amit én látok az emberek életében, mi az, amire azt mondom, hogy hú, de kár, ezt itt eltévesztették, itt elcsúsztatták, és mi az, amikor azt mondom, hogy de ügyesek voltak a szülei, de jól csinálták. Ezeket próbáltam így összegezve elhozni ide, hogy milyen is az egészséges család. Az első egy vérlázító gondolat. Az egészséges családban egyértelmű hierarchia van. Ez nem az, amit manapság hallunk, ugye? Ma azt halljuk, hogy mindenki egyforma. A gyerek az egy kis felnőtt, a felnőtt ő is gyerek. Tulajdonképpen mind egyformák vagyunk. Csak aztán jön a probléma, hogy a gyerek pszichésen, lelkileg nem érett a felnőtt döntésekre, a felnőtt feladatokra, a felnőtt logikára. A szülő pedig kétségbe esve nézi, hogy miért nem tudja a gyerekét jó irányba terelni, jó irányba hatni rá. Ez az egész kérdés, hogy egyformák vagyunk-e, ez egy nagyon tévirányba vitte el a mai világot. Seneca az ókori filozófus azt mondta, hogy azoknak, akik vezőrükké a legbizonytalanabb vezetőt, a közvéleményt választották, számukra semmi sem világos. El kell döntenünk, hogy miben hiszünk. Kezdetén, most még így az előadás elején szeretném mondani, ha semmit nem jegyzünk meg a mai előadásból, de sikerült egy kicsit provokálnom a gondolkodásunkat, hogy kezdjünk el gondolkozni, hogy mi az, amiben mi hiszünk. Mi az, amire mi állunk rá. Mi az, ami alapján mi akarjuk a családunkat egyben tartani. Akkor már azt gondolom, hogy megérte ma együtt gondolkodnunk. A közvéleményt fogjuk követni, vagy pedig van egy határozottabb, egyértelműnk vezetőnk ebben a kérdésben. A hierarchia annyit jelent, hogy a szülők között meghitt, bensőséges kapcsolat van. Nagyon sokszor látom, hogy a szülők ott tévednek, hogy elkezdenek a gyermekeikkel partneri kapcsolatba lépni. Ahol a gyerekem lesz a legjobb barátom, a gyerekemtől kérdezem ki a véleményét, a tanácsát, a gyerekemmel osztom meg a problémámat, az egyik az egyikkel, a másik a másikkal, és a férjem vagy a feleségem, a családban mi már nem vagyunk koalícióba. Mi csak úgy ott vagyunk, gondoskodunk róluk, azt kikivel találja meg a hangot jobban, azzal lesz jóban. De ez nem így működik. Az egészséges dinamika, az egészséges rendje a családnak az, hogy apa és anya, ők együtt. Ők vannak a legbensőségesebb kapcsolatban. Ők legjobb barátok. Ők egymásnak támaszai. Ők egymásnak társai. Hogy amikor ránézünk a szüleinkre, azt tudjuk mondani, biztonságban vagyok az életben, mert ők egységben vannak. Ezt mondja a gyermek. Ha a szülők között összhang van, ha a szülők közel vannak egymáshoz, valóban meghitt, bensőséges kapcsolatban, akkor a gyerekek biztonságban vannak. És az a megdöbbentő, hogy a mai világban, a mi világunkban, a nyugati világban a gyerekek már mindent megkapnak. És mégis folyamatosan a biztonságot keresik. Én azt gondolom, hogy ebben, ennek részben az oka ott keresendő, hogy a szülők elhanyagolják a saját kapcsolatukat. Nincsen annál szebb, mint hazamenni egy szülői házhoz, akár még felnőttként is, és mindent ugyanúgy találni. Vagy szépítgetve, módosítva, de ott van az a meghitt régi otthon, ahol apám és anyám együtt vannak. Ahol nagymama és nagyapa egy csapat. Ez az egyik legszebb látvány. És mégis egyre kevesebbet látni, pedig biztonságot adó. A szülők vezetik a gyerekeket. Nem a gyermek vezeti a szülőt. A hierarchia annyit jelent, hogy szent vezetés. Ez a szónak az eredeti jelentése. Szent vezetés. A család akkor egészséges, ha a szülő vezeti a gyereket. Azt mondja, hogy úgy teszel, ahogy én mondok. Miért? Na, ilyenkor szoktam látni, hogy a szülők elkezdenek kis lexikonokat magyarázni a gyereknek. A gyerek érti a szót, de vitatkozik, és különben nem érti a lényeget. Lehet, hogy úgy néz ki, mintha értené, de nem érti. Mert nincsen az az élettapasztalata, mint nekünk. Nincsen az az érzelmi fejlettsége és erőforrása még, mint nekünk. A gyereknek néha a legbölcsebb és legszeretőbb dolog az, ha azt tudjuk neki mondani, hogy azért, mert én mondtam. Pont. Na, ez nem divat, ugye? Néha csak azért, mert én mondtam. Nálunk otthon van egy ilyen mondás, sejthetjük, hogy nem a gyerekeimtől származik. Amikor időnként valamin vitatkoznak, és egyszer úgy teszek pontot a végére, hogy azt mondom, hogy kész, vége, pont. Ennyi volt. És erre szokták mondani, hogy de ez nem diktatórikus? Nem, hierarchikus. De ha diktatórikus és megmenti az életét, vállalom. Akkor leszek diktátor. És sokszor mondtam a gyermekeimnek, lehet, hogy most nem vagyok neked népszerű, de nem akarok idő előtt a koporsód mellett állni. Nem csak a testi koporsód mellett, a lelki koporsód mellett sem. Az identitás vesztettséged mellett sem akarok állni. De a gyerekeket vezetni az bátorság. És igazából nem olyan bátorság, mint amit nap mint nap kint látunk, hogy felvállalni magam. Nem. A gyerekeket vezetni az bátorság, hogy esetleg átmenetileg elveszítem a szeretetét. Hogy átmenetileg haragudni fog rám. Ez a bátorság. Bátorság, hogy nem én leszek a legnépszerűbb szülő. És kit érdekel? 10 év múlva azt se tudja, hogy kik voltak az osztálytársai. Egy-egy osztálytalálkozón néha ledöbbelek azon, hogy te jó ég, te tényleg az osztálytársam voltál. Vezetjük a gyermekeinket? Merjük őket vezetni? Vagy kitesszük őket az élet sodrásának? Menjél, amerre jónak látod. Csak szeress engem. Ugye az a döbbenetes, hogy amikor a gyerekeket merjük vezetni, és mi, mint szülőpár összhangban, közösségben, belsőséges kapcsolatban vagyunk, akkor ezáltal tulajdonképpen a gyerekünket arra bátorítjuk, mondhatnám azt, hogy arra kényszerítjük, hogy a testvéreikkel kapcsolatot alakítsanak ki, kortárs kapcsolatot, hogy összetartozást alakítsunk ki bennük. Mert igenis szükség van arra, hogy a testvérek egymást szeressék. Hogy a testvérek egymásnak legjobb barátaik legyenek. Azért, hogy amikor mi már nem vagyunk itt, akkor ők egymásról szeretettel gondoskodjanak. A mi gyermekeink összhangban vannak. Szeretik egymást. Időről időre elhoznak hozzám egy-egy történetet, családi történetet, ahol testvérek egymást úgy összeverték tinédzserkorban, hogy az egyik vagy a másik kórházba került. Vagy rendőrségi ügy lett belőle. Miért? Amikor olyan picik voltak, gyönyörködtünk bennük. Ők gyönyörűségesek később is, és ha nem gyönyörűségesek, akkor mi fuseráltuk el őket? Bocsánat, de így van. Ha később nem tudunk bennük gyönyörködni, akkor mit csináltunk valamit rosszul? Ha hierarchia van, akkor a gyerekek összefognak. Nekem az egyik legnagyobb szülői célom mindig is az volt, hogy a gyermekeim úgy szeressék egymást, hogy tőlem függetlenül. Nem én érettem, hanem önmagukért. 4 évvel ezelőtt a legnagyobb lányom, akinek az érdekesség kedvéért a neve Emőke, második javított kiadás, Emőke lányom ösztöndíjat kapott Skóciába. És ugye tudtuk, hogy 4 évre megy ki, és 4 év tanulmányokban távol lesz tőlünk, egy évben 3-szor jött haza, csak az ünnepekre és nyárra. És nem sokkal előtte, mielőtt kiment volna szeptemberbe, a nyár végét úgy zártuk, hogy meglátogattuk édesanyámat, aki van egy kis tanyánk a Kunságon, gyermekkorom óta ott töltöttünk minden nyarat, és édesanyám minden nyáron lent van. És lementünk meglátogatni őt a tanyára, hogy elköszönjünk tőle. Hát ugye általában ide az ember farmerossal, sportcipősen, pólósan megy, az én gyerekeim is így mentek. Ami meglepett, hogy a 3 lányom, mert amit nem mondtam, 3 lányom és 2 fiam van, a 3 lányom mindegyik hozott magával egy selyem ruhát, egy ilyen készít kis csinos ruhát, pöttyös ruhát. És úgy nagyon készülöttek, de én valamiért nem is tudtam odafigyelni, én csak azon voltam, hogy mit vigyünk le, hogy pakoljunk össze, mire van szüksége édesanyámnak. Aztán amikor megérkeztünk, nem sokkal később, a tanyánk mellett a Kunságon a hatalmas nagy búzatábla, tele pipacsal, búzavirággal, szarkalábbal, amerre a szem ellát. És nem sokkal később eltűnik a 3 lányom, majd visszajön a 3 lányom, átöltözve 3 egyforma pöttyös ruhába. Néztem őket, mit csináltok itt Szántóföldön pöttyös ruhába? Mindegyiknek akkor még derékig érő haja volt, elém álltak így egymás mellé, és azt mondták, édesanyja, font be. Mondom, várjatok, egyszerre csak egyet. És azt mondják, nem, font be. Ezt kérték tőlem. Azt kérte tőlem a 3 lányom, hogy mielőtt a nővérük kimegy, fonjam egybe a hajukat. Ezt szerették volna lefényképezni. Erre készültek. 1 héttel a hosszú távozás előtt ők maguk. Ennél csodálatosabb ajándék nincs egy anyának. Ha a családban egészséges hierarchia van, akkor a gyermekeink összetartoznak. És akkor mi is összetartozunk. Ahol egyensúly van, ott az élet kiszámítható és biztonságos. Van a családjainkban hierarchia, szent vezetés. Megadjuk nekik a biztonságot. Az egészséges családnak a másik tulajdonsága az, hogy közös szabályok és értékrendszer vezeti őket. Ismét manapság az a divatos megközelítés, hogy a gyerek tudja magának, de hogy tudja. Átengednénk a gyereket ott a sarkon, menj át a túloldalra, majd találkozunk, hogy fönt vagy lent, lámpánál vagy zebrán, átmehet, szabály, nyugodtan, majd a túloldalon találkozunk. Átengednénk egy 4 évest? Azt mondanák, ki az az őrült, aki ezt megtenné. De hát ugyanúgy tesszük ki őket az élet forgatagának, ha szabályok nélkül tesszük ki. A gyermekeknek szüksége van arra, hogy megtanítsuk őket, hogy mi a jó és mi a rossz. Egy olyan világban élünk, ahol azt mondják, minden relatív, nincsen jó és nincsen rossz. Már hogy ne lenne? Már hogy ne lenne? És mi, akik azt mondjuk, hogy hiszünk az élő Istenben, ő nem azt mondja? Azt mondja, fiam, tartsd meg ezeket a törvényeket, mert ez az életedet jelenti. Nagyon tévedünk, hogy nincsen jó és rossz, de igen, van jó és van rossz. És a jó életet ad, és a rossz pusztít, kapcsolatokat és egyéneket. Tanítjuk őket a jó és a rossz közötti különbségre? Vagy minden relatív? Talán. Hát nem tudom. Próbáld ki, vagy bejön, vagy nem. Soha, soha a világban ilyen magas még nem volt a tizenévesek depressziós száma. Miért? Miért van az, hogy ma a világban több 10-12 éves gyereket nyugtatóznak, mint valaha a történelemben? Miért? Nincs meg mindenük? És gondolhatjuk, hogy nem Afrikában nyugtatózzák őket, ugye? Miért? Csak egy kicsit fejtsük vissza a tényeket, gondolkozunk másként. Csak gondolkozunk másként, mint amit a sodrás és a közvélemény nyomat. Azért, mert ha a gyerek nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz közötti különbség, akkor milyen lehet neki döntést hozni? Hozzá döntést. De milyen, menjeknek mi lesz a következménye? Valami csak lesz. Lesz éfer, nyugodtan. Majd megoldjuk. Mit? Biztosan, hogy majd megoldjuk? Minden egyformán jó? Nem minden jó. Van rossz, és van gonosz. Az ember, minden ember csodálatos, szokták mondani. Minden ember egy kis Isten, te jó ég, csak az, mert benne történjen. Én tudom, ha én Isten lennék, szörnyű lennék. Mindenki el van veszve, ha én Isten lennék. Nagyon-nagyon béna lennék benne. Először is mindent elfelejtenék. Tehát akárki akármit kérhetne, jó indulatúan mondanám, hogy aha, és már 2 perc múlva nem emlékeznék rá. Tényleg minden ember Isten, mindannyian Istenek akarunk lenni, és a gyerekeink is. De mindannyiunkban ott van a gonosz, mert egy bukott világban élünk. Igen, gonosz szándékok vezérelnek, önzés, öntetszelgés. Tanítjuk ezt a gyermekeinknek, hogy van különbség jó és rossz között. Akár csak annyit, hogy te tudod, hogy a pletykálás gonosz dolog. Tanítjuk a gyerekeinknek. Tudod, hogy amikor ilyen szavakat mondasz a másikra, mert hogy milyen vicces, és mindenki ezen röhög, tudod, hogy a másik lelkébe belevéstél? Mondjuk ezt a gyerekeinknek, vagy csak nevetünk, hogy milyen gyorsan vág az agya? Tanítjuk nekik, hogy a cinikusság az a lélek gyilkossága? Burkolt agresszió? Tanítjuk nekik a különbséget a jó és között, mert akkor vagyunk egészségesek. A szülők mernek fegyelmezni. Tanítják, hogy a döntések és a cselekedetek következményekkel járnak. Egy olyan világban élünk, ahol az okostelefon, csak így húzom az ujjam erre, meg erre, meg erre, meg erre. Azt minden ott van, ami kell. Amikor én gyerek voltam, meg még jó néhányan itt is, hála Istennek, akkor mi még néztük a kinyitott óra szerkezetét. Néztük, ahogy a kis fogaskerekek működnek, és ahogy ahhoz kapcsolódik egy másik fogaskerék, és hogy mi mivel függ össze, ok-okozat. Abban a rengeteg mechanikus kis gondolkodással, amit mi végignéztünk, ok-okozatot tanultunk. Tegnap fejeztem be egy tréninget egy cégnél, az ellenálló képesség, amit piaci nyelven úgy hívjuk, hogy a reziliencia, csak azért, mert ez nagyon jól hangzik, mert senki nem tudja, hogy miről szól, de igazából ennyit jelent, ellenálló képesség. Ellenálló képességről tartottam 2 napos tréninget. És az ellenálló képességnek az egyik alappillérje az, hogy tudok ok-okozatban gondolkodni. Na most az okostelefon ebben nem sokat segít. Az internet se. Mert minden fönt van, és mindennek az ellentétje. És abból válogatni csak úgy tudunk, ha értjük, hogy minek mi lehet a következménye. Tanítjuk a gyermekeinket a következményekre való gondolkodásra. Mert az majd segít nekik a döntésbe. Akkor tisztul a látásuk. Tanítjuk őket felelősségre. Vagy minden gyerek mindig kiszolgált. Én 9 gyerek közül vagyok egy. Velem édesanyám és édesapám, akármilyen értelmesek, diplomások voltak, nem ültek le tanulni. Ha valamit nem értettem, lehet, hogy megkérdeztem, de legtöbbnyire tesóimat kérdeztem meg. És ez az én gyerekeimmel ugyanígy volt. Ehhez képest én nap mint nap hallom a fiatal szülőket, hogy mennyire nehéz az élet, mert tanulni kell a gyerekkel. Tanulni kell a gyerekkel, és a szülő jobban izgul rajta, mint a gyerek. Én megmondtam a saját gyerekeinek, figyelj, én már egyszer leérettségiztem, lediplomáztam, örülök neki, hogy túléltem, hogy én ezt még ötször megtegyem, nem tudsz annyit fizetni. Van a gyerekeinknek, tanítjuk a felelősséget? Amit én látok, hogy a legtöbb szülő minden felelősséget átvállal a gyerekéről. Minden felelősséget. És utána nem értik, hogy miért nem lehet a gyereket motiválni. Mondjuk ez teljesen jól jön, mert innentől kezdve majd motivációs előadásokat fogok tartani. De hát nem lenne egyszerűbb a gyereket megtanítani arra, hogy figyelj, ez a te felelősséged. Okokozat. Ha megbuksz, megbuksz. Volt egy gyermekem, aki megpróbálkozott velem, hogy mi van akkor, ha nem tanul. Természetesen a neve nem publikus. Átmeneti állapot volt, ezt is tudtam, de én szépen föltettem neki a kérdést, illetve mondtam neki, figyelj kicsi, nem akarsz tanulni, semmi gond. Iskolába így is úgy is fogsz járni. Megcsinálhatod azt, hogy nem tanulsz, akkor megbuksz. Tudod mi? Így is lehet élni. Megbuksz, egész nyáron tanulni fogsz, és ősszel újra próbálkozol nyár végén. Egy kicsit ciki lesz, de hát majd lesz valahogy. Aztán vagy átmész, vagy nem mész át. És ha nem mész át, drágám, hát akkor csak egy fél évig fog ébni a képedről a bőr, hogy te vagy a bukott gyerek, előbb-utóbb megszokják. Lehet így is csinálni. Ezt akarod? A legtöbb szülő sajnos nem ezt teszi, hanem rágja a körmét, és hajnalokig tanul. Ja, ami a kedvencem, kiolvassa a kötelező regényeket, hogy utána elmesélje a gyereknek. Miért? Nincsen jobb irodalom? Bocsánat, én nagyon szeretem a kötelező irodalmakat, de ötször elolvasni, miután már egyszer végigizzadtam őket. Hol van a felelősség megtanítása? Mert az a gyerek, aki gyerekként nem tanulja meg a felelősséget, felnőttként ugyanúgy nem fog felelősséggel lenni. De megfordítom, hogy ne csak gyereknevelés legyen. Mi, házaspárok, férj és feleség, egyformán felelősséget vesz vállalunk a család fejlődéséért? Vagy csak egyikünk húzza az igát, a másik meg élvezi, hogy van, aki húzza. A legtöbb házassági konfliktus, amit én látok, ebből fakad, hogy a másik egyik húzza, és a másik élvezi. És utána a gyerekek ketté válnak. Az egyik része majd húzni fogja a felelősséget, a másik hátra dől, és azt mondja, örülök, hogy te ilyen felelősségteljes vagy. A gyerekek példából tanulnak. Mi pedig meg tudunk abba keseredni, ha egyedül kell vinnünk. Egyforma felelősséget vállalunk. Látni rajtunk azt, hogy ebben a családban mindenkinek vannak kötelességei, és nem csak jogai. Akinek csak kötelessége van, az rabszolga. Akinek csak joga, az zsarnok. Az egészséges családban vannak kötelességek és vannak jogok. Egészségesen és arányosan elosztva. Az egészséges családban tisztelet van. Tisztelettel beszélünk egymással. Annak idején én magamnak találtam ki azt a rendet, azt a családi szabályt, miután hazajöttek a gyerekeim, és egyszer-kétszer hallottam, hogy az óvodában milyen különleges szavakat szedtek össze, amiket én nem mondtam. Kérdezték, hogy ez szabad-e mondani, mondtam, hogy nem. Azt kérdezték, hogy miért, és azt mondtam, ha én nem mondom, te sem mondhatod. Aztán később rájöttem, hogy behúztam magam a csőbe. Mert én tényleg nem mondhatom, ha ez a szabály. És ha ő nem kiabálhat a testvérével, akkor én se kiabálhatok vele. Ha a gyerek nem teheti, és neki tisztelettel kell bánni, akkor nekem a férjemnek velem tisztelettel kell bánni. Hogy kezeljük a tisztelet kérdését? Vagy letudjuk a durva, goromba, gyilkos szavakat, letudjuk azzal, hogy jaj, hát tudod, feszült voltam, bocsika. Bocsika. Egy léleket, egy lelket ölő szóra. Tisztelettel bánunk egymással. Jellemző a mi otthonunkra, hogy tisztelet van benne. És hadd kérdezek még egyet, az egészséges családokban a szabályok és az értékrendek azt is magukba foglalják, hogy hála. A gyerekeimnek az első szavak között, amit megtanítottam, az a következő volt. Még nem tudtak beszélni, de mondtam nekik, kérem. És mikor odaadták, akkor mondtam nekik, hogy köszönöm. És amikor ők mondták, valamiért nyafogtak, rájuk néztem, és mondjad, hogy mondtam nekik, hogy mondjad, hogy kérem. És akkor olyan cukin mondták, hogy kéjem. És mondtam nekik, hogy tessék. És köszönöm. Mondjuk azt, hogy köszönöm. Vagy csak felállunk az asztaltól, azt elmentünk. Esetleg jobb helyeken betesszük a mosogatóba a tányért. Mondjuk, hogy köszönöm. Nemrég az egyik gyermekem meglátogatta a barátnőjét, ott volt néhány napot, és elmondta nekem, hogy kinevették, mikor fölállt és megköszönte az ételt. Milyen szomorú. Köszönöm. Köszönöm, fiam, hogy nem felejtetted el, és kivitted a kukát. Igen, kötelességet, akkor is köszönöm. Reggel élveztem kukát alanítás nélkül kimenni. És köszönöm, kicsim, hogy kipakoltad a mosogatógépet, és eltetted a tiszta dolgokat. És köszönöm, lányom, hogy kimostál, és elpakoltad a tiszta ruhát. Ez a kötelességed? Igen, de köszönöm. Akkor is értékelem, ha kötelességed. Köszönöm. Mert ha nincsen köszönöm, akkor természetessé válik minden. A hála az endorfint, boldogsághormont szabadít fel. A mi fájdalom csillapító. Nem csak a lélek fájdalmára, a testre nézve is. Nekünk van otthon egy füzetünk, vagy 6 évvel ezelőtt vettem egy nagy spirálfüzetet, és kitettem a konyhapultra. És azt mondtam a gyerekeknek, hogy valahányszor valamiért hálásak vagytok, írjátok be. Nincs annál szebb látvány, mint látni, ahogy hazajön egy gyerek, felcsapja a füzetet, beleír valamit, becsukja a füzetet, és elmegy. Minden évben egyszer, az adventi időszakban felolvassuk az összes hálát. Milyen csodálatos dolog ülni az asztal körül, és hallgatni egy év háláját. Ajánlom mindenkinek. Lélekfrissítő, közösségformáló, és Istenhez közelvívő. Mert nem természetes az, amink van. Tanítjuk az otthonunkban az értékrendeket és a szabályokat. Chesterton azt mondja, a tévedések nem szűnnek meg tévedésnek lenni azután sem, hogy divattá válnak. Mai divat az, hogy nem kellenek szabályok, mindenki a sajátját alkotja. De azért, mert divat, az nem azt jelenti, hogy tévedés, hogy nem tévedés. A mai társadalom egyik legnagyobb tévedése, hogy értékrend nélkül élhetünk, és majd mindenki megtalálja a sajátját. Az nem értékrend, a sodródás. Példabeszédekben azt olvassuk, tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és még mikor megvénhedik is, el nem távozik tőle. Tanítsuk a gyermekeinket értékrendre. Az egyik legnagyobb örökség, amit adhatunk nekik, az értékrend. És a mi családunkat soha, soha nem késő módosítani egy értékrend köré. Az egy struktúrát ad az életünknek, a közösségünknek, a házasságunknak, a gyermekeinknek. Az egészséges családokban kifejezik a szeretetet. Ha kifejezik a fegyelmezést, a jó és a rossz tanítását, a különböző értékrendnek a meghatározását, a értékrendünk meghatározását, akkor az egészséges családban kifejezzük a szeretetet is. Érdekes, hogy mennyire minden lehetőségünk megvan arra, hogy szeressünk, de ezt már csak karácsonykor pótoljuk be ajándékokkal. Karácsonykor hirtelen mindenki rájön arra, hogy jó lenne valakit jól szeretni, és ezért elkezdik kifejezni a szeretetet mindenféle ajándékokkal, pedig az önmagában nem fogja se korrigálni, se pótolni az évközben elhalasztott szóbeli szeretleket. Csak annyit mondani, hogy szeretlek. Mikor mondtuk ezt utoljára egymás között ki? Mikor hallották a gyerekeink tőlünk, hogy mi, szülőpár, azt mondanánk egymásnak, szeretlek? Vagy azt mondanánk a szüleinknek, az ő nagyszüleiknek, szeretlek? Vagy azt, hogy hiányzol, az is szeretet? Vagy azt, hogy hiányoztál? Vagy azt, hogy hazavárlak? Nekünk otthon van a konyhában egy lámpasor, ilyen karácsonyi égősor, a konyha utca felé néző ablakába. Az a hazavárlak lámpa. Az mindig ég, amíg nincs otthon mindenki. Amikor mindenki megérkezett, akkor lekapcsoljuk. Kifejezzük szóval, hogy szeretlek. Érintéssel. Az érintés gyógyít. Az érintés kötődési hormonokat hoz létre a szervezetünkbe. Kifejezzük azt, hogy szeretlek a tekintetünkkel. Amikor csak ránézek, és kacsintok egyet, vagy felemelem a szemöldököm, vagy csak rámosolygok, vagy csak rábólintok, hogy amit mondtál, jó, rendben. Bíztatlak, kitartás, menni fog. Kifejezzük a szeretetünket, vagy nincs időnk rá. És a közösséggel, az együttlétünkkel. A szeretetünket kifejezni a leginkább, különösen a fiúk fele, a férfiak fele, azzal lehet, ha közös programunk van, elmegyünk kirándulni, csinálunk dolgokat. Apák, fiakkal elmenni horgászni, az a legjobb dolog, akkor is, hogyha csak petrabotvéget fogtunk. De egy tankolás is kincset ér. Amikor a kocsit férfi módra az apák megtöltik a fiúkkal. Hú, mi hogy válnak ott férfivé a gyermekek? És a nőknél leülni, beszélgetni, a lányainkkal megkérdezni, hogy mi van? Mesélj. Vagy elmondani az álmukat. Na megmondom, ez a legnehezebb terület nekem. Mikor én is ott állok kómásan, és tudom, hogy legszívesebb intravénásan kérném a kávét, és erre megjelennek előttem hajnalban, hogy tudod, mit álmodtam? Ó, lekezd el. A poén kedvéért van egy emese lányom, mindig őneki vannak álmai. Szokták is mondani, hallgassuk emese álmát. Van közösség közöttünk a családban. Látják a gyerekek azt, hogy a szülők ülnek együtt, kávézgatnak, borozgatnak, beszélgetnek, csak ők ketten. Megosztják az életük történéseit. Vagy ilyen már nálunk nincsen? Ez csak egy filmbeírő gondolat? Gyöngétséggel és kedvességgel? Kifejezzük a szeretetet? A legalapvetőbb vágyunk szeretve lenni. És nincsen annál fájdalmasabb, mint amikor családok szeretet nélkül vannak együtt. Mintha csak lakótársak lennének. Bérlőtársak. Akik egy helyen laknak, és alig várják, hogy kiléphessenek onnan. Ahogy nézegettem a képeimet, hogy milyen képeket tudok betűzni ide, erre a képre bukkantam. Korábban Békés Szent Andráson, ahol laktunk, volt egy kamra, nem is egy kazánszoba, és a kazánszobában ott volt még egy vécé, ami éppen hogy befért. És egyszer azért, hogy a gyerekeimet megvicceljem, hát a vécé az éppen hogy csak az orrunk előtt volt, ez egy nagyon kicsi kazánszoba volt, csak jól jött egy ekkora családhoz még egy mellékhelység. És hogy a gyerekeimet megvicceljem, fölrajzoltam grafit ceruzával a fehér falra két nagy szemet, pont a vécével szembe, és aláírtam, hogy édesanyja szeme mindent lát. Na hát a gyerekek egyik nap jönnek kétségbe, hogy láttam, hogy mi van a falon. Hát ugye utána jött a poénkodás meg a játék, de hát hagytam is nekik ceruzát, hogy folytassátok. Családi üzenőfal lett belőle. És a szeretetünket ott is kifejeztük, sok-sok megjegyzéssel, és ezt a képet találtam. Aki nem látná, az első képen távolabbról, ezen a képen a legkisebb fiam Kende 4 éves, talán 5 fele halad. Még nem tud írni, de oda jött hozzám és megkérte, hogy egy cetlire írjam le, hogy Kende szereti Ágostot. Bocsánat, ha jól látom, Kende nagyon szereti Ágostonkát. Ágoston a nővé, a bátyja. Két fiam Ágoston, ő az idősebb, és Kende a kisebb. Én nem tudtam, nem emlékeztem, hogy ez a kép megvan, de úgy megmaradt bennem, ahogy ezt láttam, hogy igen, ez a szeretet. Amikor otthon a családi falra föl lehet grafitizni, megpróbálni lemásolni, hogy figyelj, bátyus, szeretlek. És ami talán ott nem látszik, de illusztrálta is. Egy fiú van rajta, és a szíve be van rajzolva. Na hát ma ezt nem mondja 17 évesen. Legalábbis nem így, az inkább bunyóban jelenik meg, meg virkózásokban, meg focirúgásban. De tanítjuk-e egymást, mutatjuk-e annak egymásnak, hogy szeretjük egymást? Jelen van az életünkben a szeretet? Mert az egészséges családoknál jelen van. Ugyanúgy, ahogy az egészséges családoknál felszabadultan beszélgetnek. Beszélgetnek gondolatokról, élményekről, véleményekről. Szabad véleményemnek lenni, nem biztos, hogy igaz, nem biztos, hogy úgy van, nem biztos, hogy követjük, de elmondhatod, kíváncsiak vagyunk rá. Ahelyett, hogy lehúrognak, hogy hagyjad már a hülyeségeidet. Van beszélgetés a mi otthonunkban? Szabad az érzelmekről beszélni? Érzelmekről beszélni csak ott lehet, ahol biztonságban vagyunk. Elég biztonságos a mi otthonunk erre? Szabad önmagunkról beszélni? Van helye annak, hogy megosszuk magunkat? Hogy mitől félek? Hogy miért aggódok? Hogy hol bántottak ma meg? Hogy kiben csalódtam? Szabad ezt megosztani a mi otthonunkban? Van ennek helye? A beszélgető család az egy biztonságos család. Az asztalnál síri csömbbe benyomjuk a kaját, és elrohantunk, vagy ülünk, és beszélgetünk. Egymásról és kapcsolatunkról. Ilyen az egészséges család. Van benne hely beszélgetésre. De ugye csak akkor merjük magunkat megnyitni, megmutatni, ha nem kell rettegni attól, hogy sebzés lesz a vége, a válasz erre. Az egészséges családokban érdekes dolog, de van lehetőség arra, hogy elkülönüljünk és félrevonuljunk. Amikor ezt az előadást írtam, elárulom, hogy megkérdeztem az egyik gyermekemet, illetve többet is, hogy mit gondol, szerinte milyen az egészséges család. Hát mondtak mindenfélét. Beszélgettünk róla, mire megszólalt az egyik fiam, kinek kilétét nem tárhatom fel koránál fogva, de megszólalt az egyik fiam, és azt mondta, ott félre lehet vonulni. És az volt benne, hogy tudod mit? Igazad van. Én, mint nő, lehet, hogy erre nem gondoltam volna. De lehet félre vonulni. Lehet azt mondani, hogy elmegyek, és egy kicsit gondolkodom. Lehet azt mondani, hogy most én nem érzem jól magam lelkileg, nem akarok mindent megosztani, hagy vonuljak egy kicsit félre a szobámba. Úgy is mondhatnám, hogy az egészséges családban nem csak közösség van, hanem magánszféra is. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, ugye mindig az volt a vita, hogy melyik játékkal ki játszhat. Most minden játékra elmondani, hogy közös, vagy enyém, vagy tied, nagyon nehéz volt. Kitaláltam egy szabályt. Mindenkinek egy cipős dobozt. Egy cipős doboz, amiben beleteszed azt, ami neked a legfontosabb, és ahhoz senki nem nyúlhat hozzá. Mindenkinek volt az ágy alatt, vagy a polcán, vagy az íróasztalán egy dimenzió, ami a magánszférám, és még édesanyja, édesapa se nyúlhat bele. Dugik vagyunk programokkal, dugik vagyunk eseményekkel, dugik vagyunk emberekkel, információk tömegével, Facebookon ki tudja hány ezer ismerőssel, üzenetek után jönnek, és nincs lehetőség lecsendesedni és elgondolkodni, félrevonulni és magamban számot vetni. Az egészséges családban ezt is lehet. Önálló határokat kialakítani, önálló gondolatokat, érzelmeket, véleményeket kialakítani. Ahol mondhatjuk azt, hogy ez nekem tetszik, akkor is, hogyha mindenki másnak nem tetszik. Ahol mondhatom azt, hogy ez a zene nekem bejön, míg mindenki más fejre áll tőle. Ahol mondhatom azt, hogy én ezekkel a gondolatokkal nem értek egyet. Van szabadság az egészséges családban arra, hogy én önálló kapcsolatokat alakítsak ki. Nem vagyunk egy összeforrt, szimbiotikus egységben, nem az az egészséges család, hanem az az egészséges család, ahol létezik közösség, és a közösségek belül egyéniségek és identitások. Az egészséges családban jellemző a kikapcsolódás. Ezt talán nem vennénk ide, mert nehogy már a kikapcsolódásról hallgassunk előadást. Pedig az egyik leggyakoribb házassági konfliktus. Kinek szabad leülni és egy kicsit ejtőzni ebéd után, és kinek kell mosogatni? És mi van akkor, ha mindannyian leülnénk és egy kicsit lazítanánk? Az egészséges családban nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk. Az egészséges családban az élet elsőbbséget élvez mindennel szembe. Mert életközpontúak vagyunk. Szabad pihenni, szabad játszani, szabad, hogy legyen hobbim, akkor is, ha senki nem érti. Szabad sportolni. Szabad. Annyiszor elgondolkodtam azon, hogy Jézus lejön erre a földre, tényleg csak néhány évre. És úgy jön le erre a földre, hogy azt mondja, hogy azért jövök, hogy megváltsam őket. Hogy jelen legyek az életükben, hogy megtapasztalják, hogy én vagyok a megközelíthető Isten. Hogy megtapasztalják, hogy annyira szeretem őket, hogy velük akarok lenni. És ez a Jézus időnként egyszer-egyszer azt mondja a tanítványainak, hogy vonuljunk félre. Mi van? Egy messiásnak nem az kéne, hogy már előtte majd belepusztul a szolgálatba? Mert mi ezt csináljuk, emberek, pedig nem is vagyunk messiások. És Jézus maga azt mondja, hogy figyeljetek, vonuljunk félre. Csak egy kicsit. Sőt, mi több, szerintem egészen megdöbbentő, elalszik a hajóban. Nem gályázik fönn a fedélzeten, elalszik a hajóban. Nálunk van szabadság az életre? Vagy csak kötelességekre? Korábban mondtam, akinek csak kötelességei vannak, rabszolga. És aki mindenki más csak kötelességekre kényszerít, az rabszolga sorsba akarja lenyomni a többieket. Említettem a felelősséget, de most említem a másik oldalt. A szabadságot, a lazítást, az élet élvezetét. Mert csak akkor lesz miért hálát adni. És ami a legjobban összeköt minket, azok nem a közösen elvégzett munkák lesznek, hanem a valóban közösen megélt élmények. Van történetünk arról, hogy hogy voltunk együtt? Vannak történeteink a házasságunkról, a családunkról? Vagy nincs mihez visszanyúlni, hogy de szép volt, de jó volt? Vannak történeteink, amire ha visszaidézzük, és visszagondolunk, fetrengünk a nevetéstől? Az egészséges családokban hallatszik a nevetés, nem csak a kiabálás. Vannak történeteink, amire jó visszagondolni? Mert az egészséges családra az a jellemző, hogy igen. Szókratész mondta, óvakodj a nyüzsgő élet terméketlenségétől. Nagy veszély ez nekünk, mert egyre nyüzsgőbb az élet. Nemrég beszélgettem valakivel, és azt mondta, fú, emőke, ha én lennék a sátán, én pontosan tudom, mennyire egyszerűen lehetne tönkretenni az embereket. Na, mondom, ez egy érdekes gondolat. És kérdeztem, és mit csinálná? Azt mondta, úgy felgyorsítanám az életüket, hogy ne legyen idejük senkire és semmire. Azóta is ezen gondolkodok, miért nem erre fele haladunk? Nem erre fele haladunk? Egy olyan felgyorsított időben, világban élünk, ahol már nincs időnk senkire és semmire. Az egészséges családok otthonának ajtaján, amikor belépünk, ott megállt az idő. És jó együtt lenni. Jó, néha csak akkor, amikor már alszanak a gyerekek, de akkor is jó együtt lenni. Óvakodj a nyüzsgő élet terméketlenségétől. És az egészséges családokban nem csak a pihenés van, hanem a szolgálat is. Ez nem a felelősség. A szolgálat az egy plusz. A szolgálat az nem kötelező. A szolgálat az két dologból fakad. Az egyik a hálám, hogy nekem van, és a szeretetem az iránt, akinek szüksége van rá. Az egészséges családban szolgálnak egymás fele, bent, és szolgálnak mások fele, kint. Nálunk valahogy véletlenszerűen alakult ki a gyerekeimmel évről évre. És igazából ők kezdték el, nem én. Karácsony táján keresünk egy olyan családot, ahol tudjuk, hogy nagy szükség van. És név nélkül ajándékot, csomagot küldünk nekik. Soha nem tudják meg, hogy tőlünk van. És reméljük, hogy soha nem is fogják tudni. Majd odafenn. De akkor az jelentéktelen lesz. Én ezt ajánlom mindenkinek. Szolgálni. Tenni másokért. Az egyik legkedvesebb emlékem pontosan ezekkel kötődik össze. Amikor édesapámmal együtt szolgálunk mások fele. Édesapám pszichiáter és neurológus volt, és tanítom volt. Amikor együtt gondolkozunk azon, hogy valakinek hogyan segítsünk, hogy kijöjjön a pszichés mélységéből. Ez összeköt. De ha nekünk nincs időnk még önmagunkra se, mennyivel inkább nincs időnk egymásra. A szolgálathoz két dolog kell. Hála és szeretet. Jézus mondatát hagy idézzem, aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja válságul sokakért. A képen Jézus mossa Péter lábát. Az Isten fia azt mondja, én azzal nem veszítek semmit, hogy neked szolgálok. hogy megmosom a lábadat az út porától, a fájdalomtól, hogy megóvjanak a fertőzéstől. A mi otthonainkban, mi családunkban jelen van a szolgálat. Látják a gyermekeink azt, hogy férjek és feleségek egymásnak szolgálnak. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert csak. Csak. Mert tele a hálával a szívem azért, hogy vagy. Mert tele hálával a szívem azért, hogy melletted lehetek, és te mellettem vagy. Azért, mert szeretlek. Van közöttünk szolgálat. Nem kellenek nagy dolgok. De az ember lelkét felüdíti. Van egy csodálatos ige, amiben én nagyon sokszor belekapaszkodok. Aki mást felüdít, maga is felüdül. Igaz, ez néha csak aki mást feldühít, maga is feldühül. De az egészséges családokban jelen van a szolgálat. Szolgálunk-e? És az egészséges családnak közös hit alapja van. Közös hit alap. Az értékrend az egy dolog. Az egy eszköztár az élethez. Az egy hozzáállás az élethez. De a közös hit az egy plusz. Az egy nélkülözhetetlen plusz. Mert lesznek az életünkben mindannyiunknak olyan kérdések, amikor nem tudjuk, hogy mibe kapaszkodjunk, mert a pszichológus nem tud rá választodni. A filozófus se tud rá választodni. Az okostelefon és az internet se tud választodni. Mert a szenvedésre elmélkedések vannak, de válasz nincsen. Istennél van, ő azt mondja, veled vagyok, akkor is, ha most még nem érted. És a halál kérdésére, mibe kapaszkodnak majd gyermekeink, amikor a mi sírunk felett állnak? Bocsánat, tudom, hogy nem hangulatkeltő gondolat. De hát ez az élet valósága. Mit adunk nekik örökségül? Házat, kocsit, pénzt? Betétet a bankba? Mert az nekik jelentéktelen lesz, amikor ott állnak, hogy elvesztettem azt, akit szeretek. Az igazi örökség, amit adhatok, az, hogy megtanítom őket a hit alapjaira. Mennyire fájdalmas, amikor hallom, hogy emberek azt mondják, hogy elengedtem, majd megtalálja, hogy ő miben hisz. Mert mindegy forma. Mert mindegy formán jó. Mert az az Isten, akiről én tanítom a gyerekeimet, az, akiről az édesapám tanított, és akiről a nagyanyám tanított, az a szeretet Istene, az életadó, aki utoljára megáll a porom felett. És azt mondja, hogy veled vagyok a világ végezetéig, és utána te leszel velem, örökké. Tanítjuk a gyermekeinket, beszélgetünk velük a hit dolgairól, vagy az csak egy vasárnapi téma egy órára. És hogy kérdezzem, gyakoroljuk a hitet? Egymás között, férj és feleség, apa, anya, nagymama, nagyapa, a mi otthonunkban gyakoroljuk a hitet? Vagy az már olyan ciki, nehogy már most komolyan elkezdesz lelkizni. Jaj, hagyjam már, hagyd meg vasárnapi iskolára, gyerekisten tiszteletre, hagyd meg délelőtre, hittanórára. Ha a hitet nem gyakoroljuk, akkor mit nevezünk hitnek? És hogy kérdezem, jellemző a mi otthonunkba az ima. Ami két embert legerősebben össze tud kötni, az az ima. Amikor férjek imádkoznak a feleségeikért. Amikor feleségek imádkoznak a férjeikért. Szülők a gyermekeikért, testvér a testvérért, gyermek a szülőért. Reggeltől estig körül vagyunk véve, fájdalmakkal és félelmekkel. És Isten azt mondja, itt vagyok, hívd be a sötétségbe. Mit adunk örökségül gyermekeinknek? Minden más csak eszköz. Ez valóság. Mindenkit bátorítok arra, imádkozzunk otthon. Imádkozzunk a kocsiba. Vizsgák előtt. Munkahelyi interjú előtt. Konfliktusban. Kétségekben. Betegségben. Hálaadásban. Az ima közösséget formál. Mi nagyon sokszor mégsem élünk vele. Csak megszokott monológiaink vannak már gyakran. Pál apostol azt írja Timóteusnak, eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában, és meg vagyok győződve, hogy benned is. Annyira szeretem ezt az igét. Mennyire csodálatos, ott van Timóteus öröksége. A nagyanyádban levő képmutatás nélküli hit, aki ott volt, ami ott volt anyádban is, és benned. Ez igazi örökség, ezt nem lehet elvenni. Mit adunk örökségül egymásnak? Milyen a mi otthonunk? Bennem Mennék azt mondta, hogy csak olyan naggyá tudunk válni, mint amilyen nagy saját istenképünk. Csak olyan naggyá tudunk válni, mint amilyen nagy a mi saját istenképünk. Milyen a mi istenképünk? Az az istenkép, amit én tanultam otthon gyermekként, az, hogy az Isten hatalmas és közvetlen. Megfoghatatlanul és felfoghatatlanul nagy, de szeretete is, és bármikor megszólíthatom, mert itt van. És a gyermekeimet ugyan erre tanítom, akár mind mentek keresztül, csak hív segítségül. Emlékszem, amikor érettségire küldtem el az egyik gyermekemet, egyik lányomat, és mondtam neki, hogy figyelj, amikor ránézel arra a lapra, és megijedsz a kérdésektől, és attól félsz, hogy nem emlékezel, csak nézz oda melletted levő székre, és tudjad, hogy ott ül Isten. Hazajött a gyerek, és mondta, édesanyja, oda néztem a székre, és rám szólt a tanárnő, hogy ne nézelődjek. Milyen nagy a mi Isten képünk a mi otthonunkban? Amikor jön egy diagnózis, ebbe az Isten képbe fogunk kapaszkodni. Amikor jön egy rossz hír, ebbe a képbe fogunk kapaszkodni. Milyen a mi istenképünk? Bár csak olyan lehetne, hogy örökségül hagynánk, és teljes gazdagságban élhetnénk meg. Akkor milyen az egészséges család? Hierarchia van, szabályok, és a szabályok túloldalán szereted. Ugyanígy párban beszélgetés és elkülönülés. Ugyanígy párban kikapcsolódás és szolgálat. És nem végletlenül a legvégén hit és Isten vezetése. Ha a hierarchia csak emberi dimenzióban van, akkor az előbb-utóbb önző lesz és zsarnoki. Mert ahhoz, hogy mi egészséges, szerető hierarchiában tudjunk lenni, szükségünk van arra, hogy Istennel kapcsolatban legyünk az ő vezetése által. Ugye látjuk a mindent átölelő párokat. Mi az, amire nekünk a mi életünkben szükség lenne? Amit be kéne hozni hozzánk szülőpárhoz, nagyszülőpárhoz, gyerekekhez, vagy akár egyedülálló szülőként nevelőkhöz. Mi az, amit ide be kéne hozni a mi életünkbe? Vezetést? Szabályokat? Szeretetet? beszélgetést, elkülönülést, kikapcsolódást, szolgálatot? Vagy mindennek alapjául Isten? Dániel próféta könyvében azt olvassuk, boldogok az értelmesek, akit sokakat az igazságra vezetnek, mert ragyognak, mint csillagok az égen. A mi világunkban nagyon nagy sötétség van. Bárcsak otthonaink, családjaink ragyognának, mint csillagok az égen. Mert jelenlétükkel másokat is bölcsességre vezethetnének. Kívánom, hogy mindannyian ezt megtapasztalhassuk. Köszönöm szépen a figyelmet!